B.O. a szószátyár. Otis Bastian házában már semmi sem mutatta, hogy ott alig néhány órával ezelőtt sötét dráma játszódott le. Sylvester Brandy rávette Gertie Lane-t, Bastian szobalányát, hogy néhány napra térjen vissza a házba, és a csinos fiatal lány végül hajlandó is volt erre, de csak azzal a feltétellel, ha esténként a barátnőjénél alhat. A világ minden kincséért se töltenék egy éjszakát ebben az elátkozott házban, jelentette ki Gréti, és jól esően megborzongott. Nappal még vállalta, hogy ott tartózkodik, valószínűleg azért, mert a kapu előtt állandóan rendőr állott, és Gertinek mindig is gyengéi voltak a sisakos emberek. Amikor Olifant a Bastian ház előcsarnokába lépett, észrevette, hogy a szolgálatban lévő rendőr nagy komolyan tárgyal a fekete hajú lányjal, de szemet hunyt a nyilvánvaló szabálytalanság felett, és nem tett szemrehányást a rendőrnek. – Csak nem tetszik bemenni abba a szobába? – kérdezte a lány ilyetten, amikor észrevette, hogy a felügyelő a nagy szalon felé tart. – De bizony bemegyek, és szeretném, ha senki sem zavarna – válaszolta mosolyogva. Oda bent a nagy szobában felhúzta a redőnyt, majd körülnézett. Semmi sem változott azóta, amióta a halottat elszállították. B.O. a sarokban álló ketrecben gubbasztott, és vagdalt répa víz volt mellette. Ebből a felügyelő megállapította, Gréti mégis idebent lehetett, hogy a madárról gondoskodjék, de valószínűnek tartotta, hogy a lány csak rendőri segédlettel mert a szobába lépni. Néhány percig töprengve vizsgálta a helyiséget, aztán a telefonhoz ment és felhívott egy ismert zoológust, akinek egyszer szívességet tett. A fiatal tudós otthon volt és készségesen adott felvilágosítást, amikor megtudta, hogy a felügyelő bővebbet akar tudni a hangutánzó madárról. Nálunk meglehetősen ritka, magyarázta a szakértő. Úgy értem, nem igen tudják, hogy a holland-indiai szigeteken éppen úgy szeretik, mint másutt a papagájt. Szép madár és sokkal beszédesebb, mint bármelyik társa. A papagáj csak néhány gyatra szót tud betanulni, de a mennyió, vagy Mino, vagy Beó egész mondatokat mond. Emellett bámulatosan utánozza az emberi és állati hangot. Ha kedve tartja, úgy kukorékol, mint a kakas. Úgy ugat, mint a kutya, és úgy fütyül, mint a kutya gazdája. Utánozza köhögést, ásítást, horkolást, tüsszentést, amit akar. Nem csoda, ha a benszülöttek valósággal rajonganak ezért a madárért. Távol-keleten a mennyókról egész sereg történetet és tréfát mesélnek. Olifant megköszönte a felvilágosítást, majd felállt és a madárkalitkához sétált. – No, öreg, miért buslakodsz? – kérdezte, de a madár nem szólalt meg, csak gubbasztott a sarokban és fel sem nézett. Olifant néhány pillanatig hallgatott, majd váratlanul rákiáltott a madárra. – Agyon ütlek! – A madár nagyot ugrott, rámerett, aztán Bastian hangján ugyanúgy szólt. – Takarodj, nem akarlak látni! Olyan kísértetiesen utánozta halott gazdájának hangját, hogy Olifant hátrahőkölt, és jó ideig nem tudott szóhoz jutni. – Balond vagy! – folytatta a madár, de aztán váratlanul más hangon folytatta. – Ezért meglakolsz! Meglakolsz! Micsoda úriember!
– Micsoda úriember! Ismételte Olifant, mert abban reménykedett, hogy a madár többet is fog mondani. De B.O. megint hallgatásba burkolódzott, és úgy tett, mintha már semmi sem érdekelné a világon. A detektív fütyült neki, össze-vissza beszélt, de a madárból egyetlen szót sem tudott kiszedni. Végül otthagyta, és újra körülnézett a szobában. A gyilkosság felfedezése után alaposan átkutatták Bastian otthonát, átnézték iratait, de egyetlen olyan nyomra sem akadtak, amely összefüggésben lehetett volna a gyilkossággal. Most, hogy körbejárt a szobában, feltűnt az a sok arckép, amely a falakat díszítette. Hosszan vizsgálta a képeket, és végül megállapította, hogy Bastiannak sok nő ismerőse és meglehetősen közönséges ízlése volt. Nem csodálkozott azon, hogy Bastiannak ellenségei voltak. Erőszakos fellépése furcsa üzleti elvei miatt a világ minden táján ellenségeket szerzett magának, és ezek közül bárki meggyilkolhatta. Csoda volt, hogy Lang, aki gyakran félholtra korbácsolt, meg nem ölte. Gordon Olifant emlékezett a boncolási jegyzőkönyvre, amelyet a gyilkosságot követő napon kapott. A gyilkos valami nem nagyon nehéz, éles tárgyal fejbe ütötte, mégpedig kétszer, és mind a két ütés halálos volt. Ez nem jelentett meglepő újságot a felügyelőnek, de annál különösebb volt az a megállapítás, hogy Bastian súlyos beteg volt, és ha gyilkosa nem végez vele, legfeljebb még egy-két évet élhetett volna. Szívét teljesen tönkretette a mértéktelen ivás, a sok dorbézolás és a züllött élet. Talán félelmében ivott, kérdezte magától a felügyelő, és majdnem ugyanakkor újra megszólalt a kalitkában gubbasztó madár. Csodálatos módon, mintha Olifánt gondolatára válaszolt volna.
– Ugye félsz?
– rikácsolta Béó.
– Részeg vagy, ugye félsz?
– Megijedtél? – kiáltotta a felügyelő.
– Életed egy fabacskát sem ér – válaszolta a madár.
Olifánt felsóhajtott. Hiszen ha nem madár, hanem ember lennél, sokat elárulhatnál nekem. Ki tudja, mit láttál és hallottál itt, de nem vagy értelmes lény, csak szajkó, amely össze-vissza rikácsol.
Béó, Béó!
Ismételte saját nevét a madár, és utána ugrándozni kezdett a kalitkában.
Béó, hallgat!
Szóval hallgatsz?
Béó, hallgat!
Látom és hallom, kis öreg, sóhajtotta a felügyelő, majd a kalitkához lépett, letakarta a kendővel, leeresztette az abrakredőnyt, és kiment a szobából. Odakint a rendőr a kapu előtt állt, meglepően szabályosan, és tisztelgett, amikor a felügyelőt meglátta, de Olifánt jól tudta, hogy abban a pillanatban, amint eltávozik, előkerül Gréti Lane, a csinos szobalány, és újra a hatóság védelme alá helyezi magát. Olifánt elhatározta, hogy felkeresi Hugh Montagne festőművészt, és megismerkedik vele. Abban reménykedett, talán ő tud valami fontos felvilágosítást nyújtani. Amikor elindult, hogy megkerülje a Rodney kertet, jól ismert arcot pillantott meg. Sylvester Brandy lopakodott a házakat szegélyező sövénykerítés mellett, és nagy zavarba jött, amikor meglátta a főnökét.
Gondoltam, kijövök egy kicsit, körülnézek.
Magyarázta a hatalmas detektív, és idegességében megtörölte verejtékes homlokát.
Oda bent a yardon semmi munkám sincs, és éreztem, hogy itt még sok titok vár megoldásra.
Ó, nem is sejti, mennyi itt a titok, mosolygott a felügyelő.
Teszem azt, jó volna alaposan kivallatni Minnie Angust, azt a virágkereskedő hölgyet. Nekem nagyon gyanús.
Gyanús magának? Hökkent meg a felügyelő. És miért, ha szabad kérdeznem? Brandy megvakarta a fejét, és zavartan válaszolta.
Hát azért gyanús, mert minden nő gyanús. Egyik jobban, a másik kevésbé.
Tudja, Brandy, ezen az alapon a félvilágot letartóztathatná, beleszámítva Biót is. Erről jut eszembe, éppen most voltam látogatóban annál a nevezetes madárnál, és mondhatom, eddig ő a leggyanúsabb.
Hát ne vallassam ki Minnie Angust, kérdezte a detektív.
Hát ha mindenáron vallomást akar valakitől kicsikarni, keresse fel Aaron Lindquistet, és beszéljen vele. Ő nem tartja furcsának, hogy eddig még nem is találkoztunk vele?
Ó, ha, igaza van a felügyelő úrnak. Ígérem, majd óvatosabb leszek, és váratlanul csapok le rá. Aztán megrohanom, és mielőtt még kigondolhatná, hogy milyen hazugságokkal traktáljon, már ki is húzok belőle mindent.
Sok szerencsét, búcsúzott Brandytől a felügyelő, és folytatta útját. A pletykás.
Kisfiam!
Sylvester Brandy, aki a park északi oldalán a bokrok között guggolt és leselkedett, nem figyelt a suttogó hangon elmondott szavakra, de a tolószékben ülő öregember közelebb gurult hozzá és újra hívta.
Gyermekem, miért nem bújik elő?
Brandy végül megértette, hogy az öregember hozzászól. Felállt, leporolt a térdét, és dühös arccal fordult Aaron Lindquist felé.
Hozzám szólt,
kérdezte, és összehúzta bozontos fekete szemöldökét.
Magához, kis magzatom,
recsegte az öreg, és foghíjas szájából kidugta a nyelvét. Ez a szokatlan kép meghökkentette a detektívet, és csak később értette meg, hogy az aggastyánnál ez a nyelvöltögetés a jó kedvjele, és hogy Lindquist nem tud másképp beszélni. Brandy leküzdötte zavarát, kihúzta magát, és akkor jól láthatta volna bárki, hogy több mint 2 méter magas, és hogy testsúlya legalább 120 kiló. Nem vagyok gyerek, mormogta vésztyúsló hangon.
Nem, gyermekem, hát akkor hány 100 éves kisöcsém?
43, öregapám.
És még azt mondja, hogy nem gyerek. Tudja én hány éves vagyok? Holnap után leszek 88. Ugye most csodálkozik? Most ámul, bámul, és nem tud szóhoz jutni.
Hogy én nem tudok szóhoz jutni? Üvöltötte a detektív, és olyan pulykavörös lett, hogy majdnem gutaütést kapott.
Vegye tudomásul, ha én egyszer beszélni kezdek, akkor addig beszélek, amíg azt, aki hallgat, le nem tartóztatom. Tudja, hogy ki vagyok én?
Az öreg újra kiöltötte a nyelvét, vihogott egy sort, majd ravasz szemét a detektívre függesztette, és 2 sovány eres kezével belekapaszkodott tolószékének kerekébe. Olyan elővel rángatta meg a 2 kerék küllőit, hogy szinte egyetlen pillanat alatt a detektív elé gördült. Az egyik kerék majdnem legázolta Brandy tükörfényes cipőjét.
Éde figyeljen,
mondta az öreg suttogó hangon.
Én már régen tudom, hogy maga detektív, és azért jár erre felé, hogy elfogja a gyilkost.
Ez már igaz, ismerte el Brandy.
És sejti, hogy honnan tudom ezt? Kitaláltam. Kitaláltam abból, hogy maga mindig lopakodik. Az előbb is ott érdett a bokrok között, és lesett valakit.
Valakit?
Kérdezte a detektív, és már meg akarta mondani, hogy éppen Aaron Lindquistet kereste, de aztán mégsem árulta el magát.
Ügyes embernek látszik, folytatta az öreg, és örülök, hogy megismerkedtünk. Mindig ilyennek képzeltem a detektíveket. Szúró szeműnek, bozontos szemöldökűnek, széles válúnak és gyanakvónak. A detektív eljön, körülnéz, aztán rápillant a gyanúsítottra, és a rémült ember azonnal mindent bevall.
Brandy gyanakvó hangon kérdezte. Mondja, ugrat engem?
Aaron nagy feje egészen kopasz volt, csak itt-ott látszott rajta egy-egy árva hajszál. Most, hogy a fonnyat vénasszonyos arcra rásütött a nap, Brandy visszataszítónak talált a tolószékbe ülő öregembert.
Miért ne lehetne ő a gyilkos?
Kérdezte magától, majd váratlanul az öreg fölé hajolt, és suttogó hangon így szólt.
Éppen magát kerestem, Lindquist úr. Magáról sok jót hallottam, sajnálom, hogy tolószékben kell járnia.
Már régóta beteg?
Ó, nem,
hangzott a vidám válasz.
Csak 21 éve.
Csak?
Hitetlenkedett a detektív, és ebben a pillanatban zseniális gondolata támadt. Legalábbis ő azt hitte, hogy zseniális.
Az igaz, hogy Lindquist tolószékben jár, de kérdés, mennyire beteg? Hát, ha 2 lábán is tud járni. Ebben az esetben ő is lehetne a gyilkos. Mankóval bizonyosan tud járni. Abban a pillanatban, amint eszébe jutott a mankó, más valami is megragadta a képzeletét. Mind a 2 gyilkosságot nehéz tárggyal követték el. Bunkóval vagy hasonlóval. Miért ne lehetne a gyilkos fegyver egy mankó? Ismert egy öreget, az is lehetett vagy 80 esztendős, és úgy imádta a pénzt, hogy egyszer meg akart késelni egy járókelőt. Mindez annyira felizgatta, hogy remegett a hangja, amikor újra megszólalt.
Sajnálom, szegény Lindquist úr, folyton csak tolószékben járni fárasztó és borzalmas lehet. Egyáltalán nem tudja a 2 lábát használni, mondjuk mankók segítségével. Mit gondol rólam?
Válaszolta méltatlankodó, de mégis vidám hangon az öreg.
Azért egészen pólyásbaba nem vagyok. A mankói mindig ott vannak a ház kerti bejáratánál, és a tolószéket csak idekint használom. Ha most visszamegyek a házba, akkor a küszöbön megfogom a 2 mankót, kiszállok a kocsiból, és szépen besétálok a házba.
Úgy,
kérdezte Brandy, és most még jobban összehúzta a szemöldökét.
Úgy bizony, édes öcsém, Nagyon fürge vagyok, és sok mindenről tudok, talán többet, mint ezek itt mindannyian együttvéve.
Akkor nagyon örülök, hogy találkoztunk. Tudja, kérem, van itt egy homályos pont. A fekete gyertya.
A fekete gyertya?
Kérdezte az öreg, és nagy érdeklődéssel erőre hajolt. Úgy pislogott a detektívre.
Ez az a fekete gyertya?
Magának nincs véletlenül néhány fekete gyertyája? Kérdezte a detektív, és most már nagyon erősen figyelte az öreg ráncos múmia arcát.
Néhány? Mit gondol, gyertyagyáros vagyok? Mindössze egyetlen szál fekete gyertyám van, és...
Van egy fekete gyertyája? Kérdezte a detektív, és nagyot csuklott.
Miért csodálkozik ezen? Az előbb mondtam, hogy sok mindenféléről tudok.
Hol az a gyertya?
Hol? Hová is tettem?
Kérdezte az öreg, és görbe vékony mutatóujját a szájába dugta.
Várjon! Emlékszem, itt volt a tolószékben. Megvan, ide tettem a párna alá. Lépjen közelebb, fiatal úr, és nyúljon a hónom alá. Ha kissé felemel, és a bőrpárna alá nyúl, akkor meg kell találnia a fekete gyertyát. Na, gyerünk, mire vár?
Brandy izgalmában akkorát rántott az öregen, hogy majdnem egészen kihúzta a két kerekű kocsiból. Remegő kézzel nyúlt a bőrpárna alá, és addig tapogatódzott alatta, amíg valami lapos tárgy akadt az ujjai közé. Az első pillanatban nem ismerte meg, annyira szokatlan volt a formája, de aztán meglátta a fekete kanócot, és már tudta, hogy éppen olyan fekete gyertyát tart a kezében, amilyet Marron bíró és Bastian halott kezében találtak. A különbség csak az volt, hogy ez a gyertya Lindquist tolószékének bőrpárnája alatt alaposan szétnyomódott.
– Ez a magáé?
– kérdezte Brandy elfulló hangon, és nagy tenyerén az öreg orra alá tartotta a formátlan fekete masszát.
– Há, igen, az enyém. Ugye izgalmas?
– Nem is sejti, mennyire izgalmas, hangzott a detektív vészjósló komor véleménye, mert Sylvester Brandy elhatározta, hogy ezek után már nem kertel tovább, hanem egyenesen a tárgyra tér. Feltolt a feje bóbjára megviselt kemény kalapját, aztán gyanúsan nyugodt hangon megkérdezte.
– Maga dugta azoknak a hulláknak a kezébe a gyertyát?
Az öreg Aaron a feje fölé hajló emberre nézett. Pillanatokig nem értette, mit akart mondani, de aztán a nehezen működő agy mégis felfogta a detektív szavainak értelmét, és akkor újra vihogni kezdett.
– Majd elmegy a jó kedve, – mormogta a detektív, – ha ezzel a masszával együtt beviszem a rendőrségre.
– Bevisz? Nagyon jó. Sohasem hittem volna, hogy a detektívek ilyen viccesek. Hogy én dugtam Cyprian és Otis kezébe a fekete gyertyát. Na hát, ezen olyan jót nevettem, hogy már szétpukkadtam.
Miért tartja ez viccesnek?
Azért, mert ha kezükbe dugtam volna a gyertyát, akkor most nem lehetne itt.
Lehet magának több is, mondjuk 3, 4.
De sajnos csak ezt az egyet találtam.
Találta?
Ámuldozott Brandy.
Hát persze, hiszen mondtam, hogy nem vagyok gyertyagyáros. Odakint találtam az úton tegnap előtt, délután 6 órakor.
Ott nem találhatta, kételkedett Brandy. A gyilkos nem dobálja el a gyertyákat, és azok nem is nőnek a fűben.
Nem mondtam, hogy nőnek, és azt sem állítottam, hogy a gyilkos eldobálta. Elvesztette, kiesett a zsebéből, amikor a zsebkendőjét kereste.
Honnan tudja, hogy a zsebkendőjét kereste?
Láttam.
Sylvester Brandy, ez a közlés majdnem leverte a lábáról. Izgalmában nagyot ugrott, kimeresztette a szemét, ujjait összekulcsolta, és majdnem felkiáltott meglepetésében. Aztán elmúlt az izgalma, főleg azért, mert arra gyanakodott, hogy az öreg pletykás csak ugratja.
Látta?
Kérdezte végül közömbös hangon, és nagyot nyelt. Ki volt az? Aaron Lindquist ravaszul pislogott, majd kiöltötte nyelvehegyét, és vihogott.
Szeretné tudni, mi?
Persze, hogy szeretném tudni.
Találja ki.
Hallja, Lindquist úr, ne packázzon velem. Rögtön mondja meg, hogy kivesztette el a gyertyát tegnap előtt délután 6 órakor.
Nem is sejti, hogy kicsoda. és mondhatom, engem is meglepett, bár mindig tudtam, hogy Abigail valamit forgat a fejében.
Kócz vesztette el a gyertyát?
Honnan tudja?
Hiszen épp most mondta, tudta, hogy Abigail valamit forgat a fejébe.
Persze, persze. Hát úgy volt. Hé, hová siet?
Sylvester Brandy már nem is volt kíváncsi többre. Elrobogott, hogy Abigail Coates-szel beszéljen, mert tudni akarta, hogy az akkori végelgyengülésben szenvedő Lindquist nem hazudott-e.
Már előbb is észrevehettem volna, hogy szenilis,
mormogta, és sebes léptekkel átvágott a gyepen. Coates kapitány hibája. Abigail Coates kapitány hallgatag ember volt, mert hosszú élete folyamán megszokta, hogy mindig egyedül legyen. Nem voltak barátai, kis házában egyedül élt, és személyzetesen volt. Csak a takarítónő járt be hozzá, aki rendben tartotta a lakást, és munkájának elvégzése után távozott. Valahányszor az asszony megérkezett, Coates kiment a házból, és a kertben kóborolt. Délben egy közeli vendéglőben fogyasztotta el szerény ebédjét, és utána újra a Rodney kert zöld gyepét járta. Bizalmatlan és barátságtalan volt, de amikor egyszer véletlenül összetalálkozott Diana Bale kisasszonya, nem állta meg, hogy néhány szót ne váltson a fiatal lányjal. Azóta több ízben is találkozott vele, és mindig elbeszélgettek. Ilyenkor kivételesen zsebre vágta a bicskáját, amellyel folyton faragott, és bánatos, szürke szemével egyre a lányt nézte. Maga csodálkozott a legjobban azon, amikor egyszer a lány Eric Bemannal volt, és ő mégis megállt, hogy beszélgessen velük. Ezen a napon történt másodszor, hogy a fiatal párral találkozott. A park közepén egy árnyas helyen álló padon ült, és szokás szerint egy gallyat faragott, amikor a két fiatal feléje közeledett.
Úgy látszik, az idén nagyon szép a május, kiáltotta már messziről a boldog Bömön. Miért ül az árnyékban, kapitány úr? Nem szeretem a napot, válaszolta Coates, és felállt, hogy üdvözölje a fiatalokat.
Ó, nem akarjuk zavarni, Coates úr, mondta a lány. Tudjuk, hogy szeret egyedül lenni.
Igaza van, szeretem az egyedül létet, de azért néha nyomasztónak érzem, hogy senkim sincs.
Hangja kissé bánatos volt.
Van itt elég ember, jegyezte meg Bemon. Ismeri is őket, miért nem érintkezik velük? Ezekkel? Kérdezte a kapitány, és gyűlölet ízott a hangjában. Bocsánat, nem önökre értettem, sem pedig a kisasszony nagybátyjára. Arbuthnot úr a legrendesebb mint között, de a többiek... Ha a kisasszony ismerné Theo Lyon-t vagy Aaron-t, bizony messzire elkerülné őket.
Nem tudom milyenek, csak azt tudtam, hogy Bastian úr néha nagyon furcsa volt.
Bastian úr? Kérdezte a kapitány, és reket lett a hangja. Finom úri ember volt. Hallottakról nem szokás rosszat mondani. De ő rá csak úgy tudok gondolni, mint magára az ördögre. Tönkretett. Neki köszönhetem, hogy elvesztettem a becsületem. Bár sohasem láttam volna. Amikor hosszú évekkel ezelőtt összeakadtam vele, azt mondta, állami ópiumot kell számára szállítanom, és csak később derült ki, hogy hazudott.
Úgy hallottam, hogy Coates urat felmentette a bíróság, mert kiderült a jóhiszeműsége,
jegyezte meg Bemon. Mégis meghurcolták a nevem, és attól kezdve úgy néztek rám, mint akiben nem lehet megbízni. Bennem, Abigail Coatesban. De régen volt, elmúlt.
Elhallgatott, majd egészen halkan szinte magának mondta.
Ott is Bastian meghalt.
Csúnyán végezte, mondta a mérnök, és lenézett a földre.
Csúnyán, de másképp is végezhette volna, válaszolta a kapitány, és most nagyon hangosan beszélt. Ha több bennem a bátorság, akkor én végzek vele. De sajnos mindig az volt a hibám, hogy nem tudtam becstelen lenni.
– Ez nem hiba, Coates úr, mondta Diana gyengét hangon.
– Hiba, ha az ember olyan ördöggel áll szemben, amilyen Otis Bastian volt. Higgy el nekem, nem kislány fülének valók azok a történetek, amelyek odakint és idehazai szárnyra keltek róla. Úristen, amiket beszéltek erről a velejéig romlott gazemberről. Néha igazán kedvem lett volna, hogy agyon üssem.
Az öreg szikár kapitány nem folytatta tovább, mert egyszerre, mintha a föld alól bújt volna elő, hatalmas ember termett előtte, és dörgő hangon rákiáltott.
És a végén agyon ütötte.
Kócz hátra hőkölt, majd haragos arca nézett az előtte állóra, aki széles tenyerét az orra alá dugta. Csak akkor nézett Sylvester Brandy tenyerére, amikor a detektív türelmetlenül rázogatta előtte a szétnyomott fekete gyertyát.
Mit akar tőlem? Kérdezte és kihúzta magát. Ha jól sejtem, maga azok közé a detektívek közé tartozik, akik a két gyilkosság ügyében nyomoznak. Soha sem hittem volna, hogy maguk hallgatózni is szoktak. Hát mit gondol rólunk? Kérdezte gúnyosan a detektív. És az előbb nagyon is jól tettem, hogy hallgatóztam, mert így megtudtam, hogy maga gyűlölte Otis Bastiant és agyon akarta ütni.
Úgy látszik, ott a bokrok mögött mégsem hallhatott mindent, válaszolta a kapitány haragosan, mert különben azt is tudná, hogy nem ütöttem agyon.
Úgy. És akkor mit szól ehhez a fekete gyertyához?
Azt gyertya.
Az. Tudja meg, hogy tegnap előtt délután 6 órakor a maga zsebéből hullott ki odaát a park túlsó oldalán.
Ki mondta ezt magának?
Az nem fontos. Válaszoljon a kérdésemre. Magáé volt ez a gyertya?
Az enyém,
vallotta be a kapitány.
Szóval beismerte. Ez nagyon súlyos vallomás. A halott Cyprian Marham és Otis Bastian kezében ilyen gyertyát találtunk. Miért dugta a kezükbe a fekete gyertyát?
Ebbiel Kautz a távolba nézett, sokáig hallgatott, majd bánatos hangon így szólt.
Nem öltem meg őket, és nem vittem nekik fekete gyertyát.
Akkor ez miért hullott ki a zsebéből?
Bizonyára azért, mert kihúztam a zsebkendőmmel.
És miért volt a zsebében, hanem azért, hogy elmenjen valakihez, aki...
Ne folytassa, azért volt a zsebemben, mert találtam.
Úgy, kérdezte gúnyos hangon a detektív, és szétterpesztette a lábát. Csak úgy találta. Sétálgatott a Rodney kertben, és egyszerre csak egy fekete gyertyát talált. Vegye tudomásul, hogy nem hiszem el. Mesélje ezt másnak.
Eric Beaumont, akinek sehogyan sem tetszett Sylvester Brandy erélyes fellépése, a detektív elé állott és így szólt.
Kérem, ne felejts el, hogy én is találtam ilyen gyertyát.
Maga is.
Különben maga kicsoda? Ja, már emlékszem, az a mérnök. Persze, maga is talált egy gyertyát, de másnap beszolgáltatta a hatóságnak. Kócz kapitány azonban hallgatott, és ez ellene szól. Azért hallgattam, mert alig, hogy megtaláltam, újra elvesztettem, hangzott a halk válasz. Gondoltam, csak felesleges gondot okozok magamnak, ha jelentem az esetet.
Hümmögött Brandy. És nem mondaná meg, hol találta a gyertyát?
Itt a parkban, mégpedig Otis Bastian kertjének közelében.
Mi is ott találtuk, szólt közbe Diana, aki eddig riadtan hallgatta a kapitány és a detektív párbeszédét.
Ez nagyon furcsa, próbálta a fejét Brandy. A gyilkos nagyon szórakozott lehet, ha így eldobálja a gyertyákat.
Zavarba jött, és már nem volt biztos benne, hogy Abiel Coates a gyilkos. A kapitány hideg nyugalma zavarba hozta, és az sem növelte a kedvét, hogy a fiatal pár Coates pártjára állt. Érezte, hogy a Rodney kert titkát még nagy és sűrű kött akarta, és hogy a rejtély megoldása egyre késik. A harcot azonban nem adta fel, és éppen azon gondolkodott, hogy milyen újabb kérdésekkel támadjon a kapitányra, amikor messziről váratlanul átható sikoly szállt feléjük. Minnie Angus kalandjai. Sylvester Brandy megfordult és dermedten hallgatódzott.
Mi volt ez?
Kérdezte, és érezte, hogy homlokán kiüt a verejték.
Kisikoltott.
Nő volt. Bizonyos, hogy nő volt,
kiáltotta Diana Bale idegesen, és majdnem sírva fakadt.
Ott a park túlsó oldalán sikoltott valaki.
Nyugodjék meg, kicsim,
mondta a mérnök, és kezét a lány kezére tette.
Talán csak valamelyik szobalány volt.
A detektív nem várt tovább, hanem nagy lendülettel futásnak eredt. Egyenesen átrohant a parkon, és csak akkor állt meg, amikor Bastian házának kertjéhez ért, és a kertben meglátta az őrszemet álló rendőrt.
– Kisikoltott? – kérdezte a rendőrtől. – Talán az a szobalány?
– Gerti Lén nem sikoltott – jelentette a rendőr. – Nem tudom, ki lehetett. Itt voltam a házban, és éppen Gertivel beszéltem, amikor meghallottuk a sikolyt. Mi úgy véltük, hogy a parkban sikoltott valaki.
Ki lakik a szomszéd házban?
Tudomásom szerint senki, mert amióta Marram bíró meghalt, a házat lezártuk.
És ott a Marram ház mellett lévő villában?
Az ott, kérem, Minnie Angus kisasszony háza.
Brandy továbbfutott, és éppen az Angus ház sövénykerítéséhez ért, amikor odabent a kertben valaki segítségért kiáltott. A detektív látta, hogy valami házvezetőnő féle lehet. Habozás nélkül átvetette magát a kerítésen, és egy perc múlva már az asszonyság előtt állt.
– Maga sikított?
– kérdezte szigorúan.
– Nem, nem én, nem, nem, uram!
– sírta az asszony, és kétségbe esetten tördelte a kezét.
– Miss Angus sikoltott.
– Miss Angus? Miért? És hol van?
Ide bent a házban valami történt vele, mert ájultan hever a szobában.
Brandy futó lépésben indult a ház felé. Úgy sietett, hogy az asszony alig tudta utolérni.
Fél órával ezelőtt jött haza a kisasszony,
mondta az asszonyság lihegve,
és alig, hogy a szobába ment, meghallottam a sikolyt. Beszaladtam, hát ott látom a földön halott halványon. Olyan volt, mint egy hulla.
A detektív alig figyelt az asszony beszédére, mivel roppant izgatott volt, és csak akkor állt meg, mikor egy kis szalon küszöbére ért. A szoba közepén a szép, világos kék szőnyegen mozdulatlanul hevert Minnie Angus, és amikor Sylvester Brandy közelebb ment hozzá és lehajolt, ijedtében felkiáltott. Minnie Angusnak fekete gyertya volt a kezében. Odakint már alkonyodott, és fél homály borult a szobára. Brandy nem láthatott jól, így nem tudta megállapítani, hogy a nőt megölték-e. Abban a pillanatban, amint dermedtsége elmúlt, a villanykapcsolóhoz nyúlt és felgyújtotta a csillárt, amely egyszerre fehér fénnyel hintette be a szobát. A detektív újra a mozdulatlan test fölé hajolt, és látta, hogy Minnie Angusnak megrebben a szemhéja.
– Hozzon vizet!
– kiáltotta az asszonyságra, aki épp akkor ért a küszöbre.
– Az úrnője rosszul lett!
Felemelte a lányt, a pamlakhoz vitte és lefektette. Mire a házvezetőnő megérkezett a vízzel, Minnie már kinyitotta a szemét, és rémülten nézett a detektívre.
– Mi történt?
– suttogta alig hallható hangon.
– Nyugodjék meg, Miss Angus, és igyon néhány kortyvizet, akkor egészen rendbe jön.
Minnie engedelmeskedett, ivott a vízből, majd felemelkedett a pamlagról. Ebben a pillanatban meglátta, mit is szorongat a kezében. A fekete gyertyától úgy megrémült, hogy újra hátrahanyatlott. A detektív azt hitte elájult, de megkönnyebbült, amikor észrevette, hogy a lánynak nyitva van a szeme, és rémületében eldobja a gyertyát. Remegő kezével végig simított a homlokán, majd halk hangon így szólt.
– Olyan zavaros minden. Nem szoktam elájulni. Csak arra emlékszem, hogy hazajöttem, Linton asszonnyal beszéltem, majd bementem az öltözőfülkében, és átöltöztem. Amikor elkészültem, idejöttem a szalomba, és mivel nagyon folytottnak találtam a szoba levegőjét, kinyitottam az ablakot. Megfordultam, és el akartam hagyni a szobát, amikor valami berepült az ablakon. Kinéztem a kertbe, de odakint senkit sem láttam. Olyan csönd volt, olyan barjóslatú csönd, hogy megijedtem. Hiába az ember idegzete tönkre megy, ha a szomszédait kegyetlenül legyilkolják. Utána körülnéztem a szobában, és a szőnyegen megtaláltam a fekete gyertyát. Nagyon megijedtem, és talán sikoltottam is, de Többre nem emlékszem, mert elájultam. Maga detektív, ugye?
Igen, Brandy a nevem.
Emlékszem. Borzalmas eset. Nagyon félek. Nem tudja, miért dobták be a fekete gyertyát?
Brandy megvakarta a fejét, az ablakhoz ment, kitekintett a kertbe, és amikor visszatért a pamlagon ülő nőhöz, megcsóválta a fejét.
Ez az eset percről percre rejtélyesebb lesz. Van itt telefon? Megkeresném Gordon Olyphant felügyelőt.
A készülék ott van a szomszéd szobában. Linton asszony majd megmutatja.
Mrs. Linton csak maradjon ön mellett, magam is megtalálom.
Úgy hallottam, hogy Olyphant felügyelő itt van a Rodney kertben, suttogta Minnie. Ugye, maga mondta, Mrs. Linton?
Igen, én mondtam, mert hallottam, hogy a felügyelő a nap folyamán erre járt. Majd meglátom, mondta Brandy, és kiment a szobából. Később kiderült, hogy Olyphant ismeretlen helyen tartózkodik. Oda bent a Scotland Yardon semmit sem tudtak róla, és a detektív hiába telefonált körbe a Rodney kert minden házába, a felügyelőt sehol sem találta. Lyontől régen elment, és Hugh Montan is csak annyit tudott mondani, hogy 4 óra tájban néhány percig nála volt, aztán eltávozott. Mire Brandy visszatért a szalomba, Minnie Angust már eléggé összeszedte magát. Még látszottak rajta az átélt izgalmak jelei, arca sápadt volt, ajka remegett, de már minden különösebb borzongás nélkül vette kezébe a fekete gyertyát.
Nem tudom megérteni, miért tették, mondta a detektívnek. Ennek igazán nem sok értelme volt. Vagy azt gondolja, hogy a gyilkos azért dobta be, mert figyelmeztetni akart?
Sylvester Brandy nem válaszolt, helyett az ablakhoz ment és kitekintett rajta.
Talán nem is a kertből dobták, mondta félhangosan.
Én sem hiszem, hogy a kertből, mondta Minnie. Jól emlékszem, hogy amikor kinyitottam az ablakot, a kertben senki sem volt. Itt a fal mellett nem is állhatott, mert nincsenek bokrok. Ellenben ott a kerten túl, a sövénykerítés mögött úgy elbújhatott, hogy innen a szobából nem láthattam. A kert mindössze 6-8 méter széles.
Én is erre gondoltam, és ha ügyes az illető, akkor minden különösebb nehézség nélkül bedobhatta a gyertyát. Kiment a kertbe, nyomok után kutatott, majd átugrott az alacsony sövénykerítésen, és a park területén kutatott. Semmit sem találtam, mondta, miután visszatért. A gyepen nem látszanak nyomok, de megállapítottam, hogy ha a sövénykerítés túlsó oldalán állt, akkor onnan is bedobhatta a gyertyát. Ha elgondolom, hogy ugyanakkor itt voltam a kertben.
És senkit sem látott?
A túlsó oldalon álltam, és különben sem láthattam semmit, mert itt sok a bokor, amelyek között akár 2 tucat ember is elbújhat. Őszintén megmondom, nem tetszik nekem a dolog. Majd betelefonálok a Newingtoni rendőrségre, és megkérem őket, gondoskodjanak a kisasszony őrzéséről. Nem állítom, hogy veszedelemben forog, de nekem sehogy sem tetszik ez a gyertyadobálás. Ha...
Nem mondta tovább, mert arra gondolt, ha véletlenül nem éppen Abigail Coates társaságában lett volna akkor, amikor az eset történt, akkor most felkeresni a kapitányt, és kivallatná őt arról, merre járt 20 perccel ezelőtt. De belátta, hogy a kapitány nem dobhatta be Minnie Angus házának ablakán a fekete gyertyát, így megint összeomlott egy gyönyörűnek látszó elmélete. Coates nem lehet a gyilkos. Újra kiballagott a telefonhoz, felhívta a Newingtoni rendőrséget, szabályszerűen jelentette, mi történt nemrégiben a Rodney kertbe, majd visszament Minnie Angushoz, és elbúcsúzott tőle.
Ne tessék félni, mondta, mert a közelben maradok, és a Newingtoni rendőrségen különben is megígérték, hogy néhány percen belül 2 rendőrt küldenek. Az egyiket odakint az utcán, a másikat meg itt a parkban fogom elhelyezni. Ha megtalálom Olyphant felügyelőt, jelentem neki a dolgot, és a továbbiak tekintetében ő fog intézkedni.
Elhagyta a házat, és közben egyetlen kérdés kínoszta. Ki lehet a gyilkos? Percekig ácsorgott az utcán, és amikor eszébe jutott Elias Patok neve, elhatározta, hogy felkeresi a bankárt. Hát, ha ő tette. Monton átváltozása. Eric Beaumont egész nap nyugtalan volt, és nagyon nehezen várta az estét. Ha kiment a parkba, és nem találta ott Diane Bale-t, akkor egyszerre úgy érezte, hogy odafent az égen villámgyorsan beborult. Ha pedig visszament a házba, még nehezebben teltek a percek. Az estét várta, életének legfontosabb estéjét, mert elhatározta, hogy nem halasztja tovább, és vallomást tesz a világ legédesebb emberi lényének. Hugh Montan elkerülte, mert félt barátja éles szemétől, de alkonyórán úgy érezte, nem bírja tovább a feszültséget, és elhatározta, hogy lemegy a műtermébe. Hugh fél homályban az ablak előtt ült, és kitekintett a sötétedő kertre. Amikor Eric belépett, a festő összerezzent, és gyorsan megfordult.
– Te vagy az, Eric?
– kérdezte, és akadozott a hangja. – Nem is tudtam, hogy itthon vagy, – mondta a fiatalember, miközben keresett magának egy széket, és Montan közelébe leült. – Dolgoztál? Hugh megrázta a fejét, nem válaszolt mindjárt, hanem kifelé bámult a kertbe, és sokáig nézte a feketedő fákat.
– Fáradt vagyok.
Hangja furcsán csengett, és fátyolos volt.
– Gondolkoztam. Sok minden jutott eszembe. Az életben vannak furcsa pillanatok, hogy amikor valami belső vágy arra ösztökél bennünket, hogy a múltunkban kutassunk, és emlékeink között járjunk.
Bemon komolyan megijedt, mert barátját még sohasem látta ilyennek. Hugh mindig vidám, hangos, sőt, túl hangos volt. Ritkán beszélt komoly dolgokról, és még ritkábban emlegette a múltját. A mérnök mindig sejtette, hogy fiatalkora nehéz volt, hogy sok csalódás érte, és gyakran elönti a keserűség. Éppen ezért sohasem kérdezősködött, és olyannak vette a barátját, amilyennek megismerte. Harsogó hangja eltűnt, a jó kedv lefoszlott róla, és még a fél homályban is látszott, hogy arca mennyire beesett.
– Nem értelek, Hugh, mi történt veled?
– Ó, semmi – válaszolta a festő, és végig simított a homlokán.
– Rossz kedvem van, ami minden emberrel megesik. Tudod, gyakran nagyon egyedül érzem magam, és ha jól sejtem, rövidesen te is elhagysz engem.
– Én? – Bolond dolgokat beszélsz, öreg Hugh. Montan keserűen felnevetett.
– Ismerem a tüneteket, Eric. Szerelmes vagy, és rövidesen megházasodsz.
Beaumont tiltakozni próbált.
Ne bolondozz, igaz, hogy nagyon kedvelem Diane-t, de kérdés, hogy ő mit érez irántam. Olyan fiatal még, hiszen alig néhány hónappal ezelőtt jött haza az intézetből. Annál biztosabb, hogy szeret. A legjobb időben kezdtél hozzá, és a vak is láthatja, hogy fülig szerelmesek vagytok egymásba.
Én nem tudom, hogy ebben Arbuthnot...
Ebben a rendben van a dolog. Elárulom neked, hogy ma reggel felkeresett és rólad kérdezősködött.
Rólam?
Bizony, rólad.
Nem értem.
Pedig érthetnéd. A szerelmesek mind azt hiszik, hogy a szerelmükről csak ők tudnak, vagy még ők maguk sem, és végül kiderül, hogy országvilág már régen elintézte a dolgokat. Nyugodj bele, ha megkéred Diana kezét, nem kapsz kosarat.
Beaumont zavarba jött, először tiltakozni akart, de aztán úgy érezte, hogy Hugh szavai megnyugtatták. Nyugtalansága nagy részt elmúlt, és most már nem találta olyan rettenetesen kellemetlennek az elkövetkezendő perceket. Jókedvűen beszélni kezdett, elmondta legkitosabb tervét, és negyed óra múlva észrevette, hogy süket füleknek beszél. Hugh nem is figyelt rá. A festő újra a kertet nézte, amerre leszállt az est, és mikor már nagyon hosszúra nyúlt a csend, egyszerre így szólt.
Nagyon örülök a jó hírnek, öregem. Úgy érzem, életed boldog lesz, nem úgy, mint az enyém. Azt hiszem, 20 éve történt, hogy egy lány...
Elhallgatott, de Memo nógatni kezdte.
Mondd el, Hugh, talán jól esik, ha most beszélhetsz.
Igazad van, jól esik. Hát szóval 20 esztendővel ezelőtt történt, hogy nagyon beleszerettem egy lányba. Megbeszéltünk mindent, és már abban is megállapodtunk, hogy megtartjuk az esküvőt, amikor a lány hirtelen szakított, és másnak a felesége lett. A 7. mennyországból a pokolba zuhantam, és úgy éreztem, élnem sem érdemes. Olyan voltam, mint az őrült. Napokig az utcákon kóboroltam, amíg végül elhatároztam, hogy keletre utazom. Felejteni akartam. Burmába mentem, Mendelibe telepettem le, és egy év alatt úgy, ahogy rendbe jöttem. Akkor ért a második csalódás. Beleszerettem Theo Lyon húgába, Marybe, és éppen meg akartam kérni a kezét, amikor Elias Pattock eljegyezte. Ez a csapás majdnem teljesen elvette az eszemet. Vándorolni kezdtem Burmában, majd átmentem a hollandi, indiai szigetekre, és mindig mélyebbre süllyedtem. Ebben az időben csak egyetlen barátom volt. Egy B.O.
Otis Bastien madara?
Az. Amikor visszatértem Mendelibe, részek koldus voltam. Akkor találkoztam egy emberrel, akinek eladtam a madarat. Másnap már megbántam, de késő volt. Hónapok múlva valahogy összeszedtem magam, és akkor ismét kezdtem érdeklődni a világ dolgai iránt. Csak akkor tudtam meg, hogy Mary közben meghalt, és halálához Otis Bastiannak is köze volt. Szegény asszony, már a házassága is tévedés volt, hát még a Bastiannal való kapcsolata. Akkor igazán meggyűlöltem ezt az embert. Meg tudtam volna ölni.
És most megölték.
Igen, de nem én tettem.
Hugh mondtan nem folytatta tovább, elfordította a fejét, nem mert a barátjára nézni. Közben egészen rájuk esteledett, és a festő egyre nyugtalanabb, furcsább lett. Erik nem értette őt. Végül mondtan felállt, felajánlá járkált a nagy műteremben, míg végül megállt a mérnök előtt, és így szólt hozzá.
Ne haragudj, Erik, de szeretnék egyedül maradni.
Bömon nem szívesen hagyta volna magára a barátját. Tudta, hogy Montan feszült idegei ezekben a válságos percekben bármikor felmondhatják a szolgálatot, és szeretett volna mellette maradni. Olyan részvétet érzett Hugh iránt, hogy még saját boldogságáról is megfeledkezett. Nincs szükséged valamire? Kérdezte, amikor felállt.
Köszönöm, öregem. Pihenésre vágyom.
Bömon vállára tette a kezét, majd visszament az ablakhoz, és megint csak a sötét kertet nézte. A fiatal mérnök néhány pillanatig még tétovázott, majd csendes léptekkel kiment a műteremből. Nem értette Montan kedély állapotának változását, nem értette, mi okozta hirtelen megöregedését. De egyszerre eszébe jutott, hogy az utóbbi napokban mennyi borzalmas és rejtélyes esemény játszódott le a Rodney kertben. Kiölte meg Cyprian Maramot és Otis Bastiant? Kérdezte magától, amikor kiment a parkba, és megállt a hatalmas gyepács szélén. Végig tekintett a füves térségen, és meglátta a fák lombjai között megbúvó házat, sötét körvonalait. Megérezte, hogy sok, nagyon sok titok lappang a kertben. A fekete gyertyák kertjében. Talán mindenki veszélyben van, aki itt lakik. Hugh Montan, Minnie Angus, Diana Beale, Eben Abornaut, Ebiel Coates és a többiek. És köztük van a gyilkos, aki fekete gyertyát visz áldozatainak. Megborzongott, amikor az enyhe szélben egyszerre sóhajtozni kezdtek a sötét falevelek. A Bastian ház látogatója. Fél kilenc lehetett, amikor Erik Bemon az Arbuthnot ház sövénykerítése mellett Diana-val találkozott. A lány a nagybátyjával volt, amikor a fiatalember rájuk köszönt.
Fáradt vagyok, ma este nem megyek sétálni, mondta az öreg úr, és őszintén megmondom, nem szívesen veszem, ha Diana besötétedés után kimegy a házból.
Tudom, hogy a fiatalságnak nem nagyon lehet parancsolni, de...
Elhallgatott, habozott és a távolba nézett.
Nagyon sajnálom, ha Miss Bale, kezdte Erik, de Abatnat gyorsan közbeszólt. Nem szeretném a félreértene, Beman úr. Igazán nem találok abban semmi rosszat, ha együtt sétálgatnak, de megmondom őszintén, a kertet mostanában nem tartom biztonságos helynek.
Lehalkította a hangját, és úgy folytatta.
Két gyilkosság történt, két kegyetlen, érthetetlen, borzalmas gyilkosság. És ki tudja, talán a gyilkos még mindig itt lapul valahol a kertben, és újabb áldozatra les. Kérem, nagyon vigyázzanak magukra.
Erik Beman ebből megértette, hogy az öreg végül mégis beleegyezett abba, hogy Dianával néhányszor körül járja a kertet, és ennek nagyon örült, mert ezen az estén akart vallomást tenni. Amikor egymás mellett megindultak, szótlanul mentek, és egyikük sem merte megtörni a csendet. Már messzire jártak az Arbuthnot háztól, amikor Beman végül mégis megemberelte magát. Megállt, megfogta a lány kezét, és így szólt.
Diana, én szeretnék valamit mondani.
Nem folytatta tovább, mert belenézett a fiatal lány nagy szemébe. A következő pillanatban már átölelte karcsú testét, és ajka forró ajkára tapadt. Egyszerre minden szó feleslegessé vált, és ezzel a csókkal el is jegyezték egymást. Abban a pillanatban semmivel sem törődtek, és azt is elfelejtették, hogy a Rodney kertben vannak. Hosszú percek múlva megindultak, de akkor már egymáshoz simultak. Diana a férfi vállára hajtotta a fejét, és suttogó hangon mondta,
olyan szép az este.
Én pedig nagyon boldog vagyok.
Én is.
Honnan tudtad, hogy szeretlek?
Megéreztem, mindig tudtam. Régóta tudom.
Régóta?
Igen, már 3 nappal ezelőtt tudtam. Azóta annyi minden történt. Ezek a borzalmak, amikor meghallottam, hogy te is esküt voltál a Kendall ügyben, azt hittem, rögtön meghalok a félelemtől. Féltettelek, a legjobban téged féltettelek. Hallottam, hogy a rablógyilkos megfenyegetett benneteket, és azt hittem, egymás után megöli azokat, akik halálra ítélték.
Diana megborzongott, és még jobban hozzásimult a férfihoz. A hold közben a felhő mögé bújt, és egyszerre mély sötétség borult a Rodney kertre, amelyben feketén álltak a magas fák. Valahol a park túlsó oldalán jártak, és Erik Beman hirtelen megtorpant, mert különös zajt hallott, mintha valaki ott lopakodott volna a bokrok között. Egy pillanatra meghökkent, tagjai megdermedtek, mert eszébe jutott, hogy a kegyetlen gyilkos még mindig itt jár valahol, és kiszemelt áldozataira les. Most egyszerre kitört belőle a vadász szenvedély. Az előbb akkora boldogság érte, amelyet eddig el sem tudott képzelni, és ebben a nagy boldogságban valami nagyszerűt szeretett volna cselekedni. Valaki elsúrant a bokrok között, és ez a valaki nem lehet békés szándékú. El kellene fognia.
– Hallottad? – kérdezte Diana alig hallható sírós hangon. – Ki lehet ott? – Csit, kicsikém, figyelj!
Beman nem tudta bizonyosan, inkább csak sejtette, hogy arra felé van a ház alacsony sövénykerítése. Kimeresztette a szemét, és néhány pillanat múlva 2 bokornyílás között elmosódott árnyat látott, amely alig hogy feltűnt, már is újra beleveszett a sötétségbe. A mérnök döntött.
– Maradj itt, ne mozdulj a helyedről, utána megyek.
– Ne menj, Erik, félek!
– Elcsípem!
– súgta a férfi, és már indult is. Diana keze utána nyúlt, de csak a kabát ujját súrolta. Beman egy pillanatig sem gondolt arra a veszélyre, amelybe forgott. Egyelőre csak az előtte súranó embert kereste, és akkor sem állt meg, amikor a sövénykerítéshez ért. Átlépett rajta, és tovább folytatta a lopakodást. Már meglátta a Bastian ház falát, és ugyanakkor újra felfedezte a súranó árnyat. Az ismeretlen görnyedten ment, és csak akkor állt meg, amikor a nagy szalon ablakához ért. Hosszú, kínos percek teltek el, és Beman, aki egy bokor mögött állott, nem mert megmozdulni. Sejtette, hogy az ismeretlen be akar törni a házba, és amikor halk kattanás hallatszott, azt is tudta, hogy az ablakredőn zárját feszegeti. Előrehajolt, nagyot ugrott, és már is az ismeretlen mellett termett. Kinyújtotta a kezét, és sziszegő hangon mondta.
– Most megvagy!
Az ismeretlen váratlanul érte a támadás, és megtántorodott, de aztán ökölemelkedett a magasba, és villámgyorsan lecsapott. Ha Bemon ösztönösen meg nem érzi a veszedelmet, és nem hajtja félre a fejét, akkor olyan ütés éri arcát, amely jó időre harcképtelenné teszi. Ennek ellenére, hogy az ökölcsapás csak a vállára zuhant, úgy érezte, majdnem összeesik. Összehúzódott, és újra ellenfelére akart ugrani, amikor új szereplő avatkozott a verekedésbe. Kisütött a hold. Bemon ellenfelére nézett, és felkiáltott.
– Hugh! – Te vagy az Erik? – kérdezte Montan, és elhúzódott fiatal barátjától. – Mit keresel itt?
A mérnök dühös lett, előre lépett, aztán gúnyos hangon így szólt. – Furcsa dolgokat kérdezel. Láttam valakit a házhoz surranni, és az illető az ablakredőnyt kezdte feszegetni. Nem gondolod, hogy ez legalábbis nagyon különös? Két gyilkosság történt itt a Rodney kertben. A rendőrség kíméletlenül hajszolja az ismeretlen tettest, és te... A festő lehajtotta a fejét, és pillanatokig nem válaszolt. Aztán nagyot sóhajtott, amikor barátjára nézett. Bemon észrevette, hogy arca csupa szenvedés és gyötrelem.
– Bolondultam, – suttogta Montan. – Azon sem csodálkozom, ha azt hiszed, hogy én öltem meg Maramot és Bastiant. Ott is meghalt, és eszembe jutott, hogy Béo egyedül maradt.
– A madár?
– Igen, a madár. Eladtam neki, de azóta százszor megbántam. Béót éveken át tanítottam, és a legjobb barátom volt. Úgy szeretett, hogy még a gondolataimat is kitalálta. Mindig itt ült a vállamon, és fütyült, csacsogott, fecsegett. Ott is meghalt, és arra gondoltam, a lakást lezárták. Béóról senki sem gondoskodik. El akartam hozni, hiszen még ma is a gazdájának tartom magam.
Őrültséget akartál elkövetni, suttogta reket hangon Bemon.
Be akartál törni egy idegen házba?
Az egyedül élő ember sok esztelenséget követne el kedvencéért. Egyik barátom az életét áldozta a kutyájáért.
És megmondom neked őszintén, nem akartam betörni a házba. Azt hittem, abban reménykedtem, hogy valahol nyitva maradt egy ablak, és ott kihívhatom Béót. Kérlek, ne haragudj rám, és ne említsd ezt senkinek.
Erik megrendülten állt, és részvétlen nézte barátját. Vigasztalni szerette volna, mondani akart valamit, de úgy összeszorult a torka, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. Hugh mondta, lassan, vánszorgó léptekkel elindult, majd nem sokára eltűnt a bokrok között. Hosszú, nagyon hosszú csend támadt, és a fiatal férfi csak akkor mozdult meg, amikor a nevét hallotta.
– Erik?
Diana Bale ott állt előtte, és nagy szemében könny csillogott.
Utánad jöttem, és mindent hallottam. Szegény, mondtam. Bocsáss meg neki, én megértem őt.
Szegény Hugh. Mindig tudtam, hogy egykor sokat szenvedett, és most annyira egyedül van, hogy megfájdul az ember szíve, ha rá gondol. Olifant szerelme. Fél tízkor csodálatos hold világította Rodney kert felett. A mély csendben olyan volt a kert, mintha folyékony ezüsté változott volna. A jegenyék fázósan borzongtak az enyhe szélben, a nyárfák levelei szemkápráztatóan vibráltak, és a bokrok mély zöldjében is ezüstös fények csillogtak. A fák között megbúvó házak ablakszemei megsápadtak a szikrázó holdfényben, amely pazarul hullott a békés kertre. Szinte szívfájdító volt a nagy békesség és nyugalom, amely odafönt a csillagok birodalmában, s ide lent a földön egyaránt mindent elöntött. Gordon Olyphant, aki könnyű felöltőjét csak a vállára vette, megborzongott, amikor felnézett az égre. Ott állt Minnie Angus háza előtt egy babérbokor árnyékában, és tudta, hogy kissé távolabb az utcai lámpa közelében rendőr ácsorog és őrzi a világot. A felügyelő estélyi ruhában volt, és nagyon határozott léptekkel indult el hazulról, most pedig állt mozdulatlanul, és csak nézett. Már elmúlt 40 éves, sok vihart látott, szeme körül megsokasodtak a szarkalábak, és halántékán az ezüst szálak, de most, ahogy ott állt Minnie Angus háza előtt, újra fiatal korára kellett gondolnia. Arra az időre, amikor szerelmes volt, és nagy csalódás érte. Azóta gyorsan elrohantak az izgalmas munkában eltöltött esztendők, de néha-néha mégis emlékeznie kellett arra a nőre, akit halálosan szeretett, és aki valamilyen furcsa, véletlen félreértés következtében másnak lett a felesége. Különös, hogy rágondolok, tűnődött, amikor újra az égboltra nézett. Addig bámulta a szikrázó csillagokat, amíg belefájdult a szeme. Miért jutott eszembe? Talán, mert akkor is olyan volt az éjszaka, mint ma. Soha sem riadt vissza semmiféle veszedelemtől. Ma mégis tétovázott a ház előtt. Végül megmozdult, a kapu felé indult, és felemelte a kopogtatót. Amikor leejtette a nehéz fémkalapács, akkor átszólt, hogy maga is összerezzent. És miközben várt, hangosan dobogott a szíve. Maga az Olyphant? Hallotta, és csak akkor vette észre, hogy az ajtó hangtalanul kinyílt. A keskenyésben Minnie Angus arca világított. Milyen furcsa az arca, gondolta a felügyelő, amikor észrevette, hogy a lányra kékes holdfény hull. Milyen sápadt, és milyen merev. Úgy vártam. Eljöttem. Gépiesen ment befelé a házba, valahol útközben ledobta felöltőjét és a kalapját. Amikor a szalomba ért és szétvetett lábbal megállt a nagy szőnyegen, még magasabbnak látszott, mint máskor. A lány ott állt mellette, valószínűtlenül karcsún, és arca szenvedő volt. Olyphant ránézett, és amikor a jéghideg kezét megérezte a kezén, hirtelen megmozdult, és a nyitott ablakhoz lépett. Idebentről még jobban látszott, milyen bolondos játékot űz a májusi hold. Úgy félek, suttogta mellette Minnie Angus. Délután hallottam róla. Azt hittem, rögtön eljön, de nem jött. Távol voltam, és csak este tudtam meg. Furcsa, hogy rám gondolt. Valami történt velem, magam sem tudom mi. Néha úgy érzem, hideg futkároz bennem, és hogy majdnem megfagyok. Aztán egyszerre tűzhullám rohan át rajtam, és akkor attól félek, elemészt a tűz, a forróság. Miért nem gyújtja föl a lámpát? Nem jobb így, Olyphant? Gordon, megért engem? Egyedül vagyok, és félek. Kellene, hogy valaki segítsen rajtam. Maga hófehér, kicsi, de erős keze végig siklott a férfi ujján, fel a válláig, és lehellett könnyűen megpihent a fején. Árnyak, suttogta a felügyelő, és egyre a kertet nézte. Én is őket nézem. Szakadatlanul itt keringenek a parkban. Semmitől sem félnek, semmire sem gondolnak, csak mennek, egymáshoz simulva. Bódultan a májustól, az illatoktól, a holdfénytől. Szerelem ittasan. Diane Bale és Eric Bamon, ők azok. Egyre néztem őket, és irigyeltem a boldogságokat. Árnyak, ismételte Olyphant. Másfajta árnyak is járnak itt a kertben, de azok a fiatalok ott nem látják őket, mert ártatlanok. Másfajta árnyak? Igen, mintha az előbb Cyprian Mauro bíró árnyát láttam volna. Hófehér haja véres volt, és bizonyára azon tűnődött, miért kellett meghalnia, amikor életében soha senkit sem bántott. Miért mondja ezt, Gordon? Maran bíró után egy másik árny vászorgott. Otis Bastian. Ő mindig egész életében komisz volt, és ugyanúgy kellett meghalnia, mint a bírónak. Minnie Angus megborzongott. Hangja suttogó és panaszos volt.
odakint szerelmesek járnak. Mondja, Gordon, maga sosem volt szerelmes? Nem vágyott egy asszony után?
A felügyelő bólintott. Tekintete még mindig odakint kalandozott a holdfényben fürdőkertben, de összerezzent és lassan a lány felé fordult, amikor a fején újra érezte a kis kéz könnyű cirógatását.
Minnie Angus, kezdte mondani, de hirtelen abba hagyta. Miért nem folytatja, Gordon?
Kérdezte a lány, és lassan a vállára omlott.
Miért nem mondja meg, mire gondol?
Megmondom, bólintott a detektív. A fekete gyertyákra gondoltam. Arra gondoltam, hogy nyugtalan vagyok, hogy éppen úgy borzongok, mint maga, de addig nem nyugszom, amíg meg nem találom a gyilkost.
És ha sohasem fogja el, akkor sohasem nyugszik meg?
Elfogom, mert halvány körvonalakban már látom őt. Már tudom, miért kellett meghalni annak a két embernek. B.O. ölte meg őket.
B.O.?
A szószátyár fecsegő B.O. A bolond madár az egész világnak kifecsegte egy asszony szégyenét és megaláztatását.
Bolond beszéd!
Csattant fel Minnie hangja. Az asszonyt megszégyenítették, és az asszony bosszút forral. Elhatározta, hogy megöli Otis Bastiant, de egyelőre nem tudta még hogyan. Aztán elkövetkezett George Kendall, a gonosztevő bűnügyének főtárgyalása. A rabszállított baleset érte, és valaki épp akkor járt arra az autóján, amikor a fegyőrök eszméletlenül hevertek az út szélén. George Kendall ott feküdt, és az irgalmas szamaritánus felvette saját autójára a gonosztevőt. Elvitte Lambertbe a Temze partjára. Mire odaértek, a súlyosan sebesült gonosztevő meghalt. A sötét éjszakán a folyó hullámaiba került a holttest. Kendall, akinek neve annyit jelentett, hogy gyertya, meghalt, de ezt csak a gyilkos tudta. Most már tisztában volt vele, hogy ő öli meg Otis Bastiant. Kendall állarcában. Szépen kitervezte, majd fekete gyertyát dug a halott kezébe, és ezzel olyan bonyolultá teszi a nyomozást, hogy a hatóság sohasem jön rá, ki az igazi gyilkos. A fekete gyertyák ott voltak kéznél, éppen az ő kezénél, és senki másénál. Érti, hogy csak is neki lehettek fekete gyertyái?
Nem értem, és azt sem értem, miért halt meg Cyprian Marram.
Nem érti? A megszégyenített asszony nagyon kegyetlen. Nem számít előtte egy-két ember élet. Cyprian Marram bírónak meg kellett halnia, mert tudott valamit a gyilkosról. Tudta, hogy a gyilkos a rabszállító autó elindulása után ment hazafelé, és éppen azon az úton kellett mennie, amerre előtte a fekete Méri járt. Amikor Marram értesült róla, hogy George Kendall megszökött, azonnal felhívta az asszonyt és megkérdezte tőle, nem látta-e a szerencsétlenséget. Az asszony megijedt, félt az éleseszű bírótól. Másnap átment hozzá és megölte. Ez az oka annak, hogy Cyprian Marram kapta az első fekete gyertyát.
Sohasem hittem volna, Gordon, hogy ilyen bolondot csinál magából, elméleteket gyárt, de hol vannak a bizonyítékok? Maga is tudja, hogy engem mindig is érdekeltek a bűnügyek, és értek is valamit hozzá. Hol vannak a bizonyítékok?
Gordon Oliphant halkan sóhajtott, majd reket hangon így szólt. Fél órával ezelőtt a háza előtt átkutattam a zöld autót, és megtaláltam benne a véző George Kendall nyomait. Minnie Angus már levetette állarcát. Hirtelen hátraugrott, két kezét ökölbe szorította, és szája kesken, kegyetlen vonallá változott, amikor a detektív felé sziszegte.
Úgy, maga átvizsgálta az autómat? Szóval maga engem vádol? Azzal vádol, hogy megöltem Cyprian Marramot és Otis Bastiant? Ide jön estéi ruhában, úgy viselkedik, mint egy szerelmes férfi, és közben már előkészíti a bilincseit, hogy a csuklomra tegye?
A hold rávilágított a lány arcára, amely most krétafehér és öreg volt. Már nem látszott 20-25 évesnek, hanem 40-nek. Lemállott róla a mézédes mosoly, kisportolt teste megfeszült, és tekintete keményen szegeződött az előtte álló férfira, akinek arca árnyékban volt.
– És ha magát is megölöm?
– kérdezte és felnevetett.
– Hát, az a legszebb beismerő vallomás.
válaszolta Olifánt halkan, és ő is nevetett.
Semmit sem tud rám bizonyítani.
Elég a gyertya. Amikor magánál voltam a Brook Street-i üzletben, a falon megláttam egy koszorút. Ennek láttára egy gondolat mozdult meg bennem, és később képtelen voltam visszaemlékezni rá. Csak ma délben. Akkor már tudtam, miért gondoltam folyton a koszorúra. Azért, mert eszembe jutott, hogy néha a koszorúkra is gyertyát tesznek a gyászolók, és odakint a temetőben, a sírdombokon meggyújtják. Maga mindig modern akart lenni, modern üzletasszony, tehát kitalálta a fekete gyertyát. Megtudtam, hogy egész Londonban csak maga árusított olyan koszorúkat, amelyeket fekete gyertyákkal díszítettek.
Elias Pattock lakása tele van gyertyával.
Elias Pattock fél a sötétségtől, és néha, ha elfogja a szorongás, minden lámpát felgyújt, csak azért, hogy a házában minél nagyobb legyen a világosság. Tudom, ilyenkor a szobák távoli sarkába is gyertyákat állít, de értse meg, neki csak fehér gyertyái vannak.
Honnan tudja?
Meggyőződtem róla. Fekete gyertyái csak magának vannak. Azt is tudom, ki gyártotta magának. Egy öreg, félbolond, Sydenham gyertyaöntő. Délután beszéltem vele, és megmutattam neki a fekete gyertyákat. Azokat, amelyeket az áldozatok kezében találtunk. Maga azt kérdezte tőlem, hol a bizonyíték. Én azt felelem, ez a bizonyíték.
Szolgáltatok én jobb bizonyítékot is, Gordon Olyphant, mondta Minnie Angus, és a felügyelő felé lépett.
Ezt! Valami megvillant a holdfényben, és lesújtott. A detektív félrekapta a fejét, de hogy nem halt meg, az csak annak köszönhette, hogy a hold mindig megcsalja az embert. Minnie Angus rosszul célzott, és amikor a francia kulcsal lecsapott, csak a férfi vállát érte. Gordon Olyphant megtántorodott, és Minnie Angus kirohant az ajtón. A gyűlölet. Odakint az utcán felberregett a zöld sportautó motorja, és mire a felügyelő a küszöbre ért, a kocsi már végigszágódott az utcán. Gordon Olyphant válla kegyetlenül sajgott, de elmosolyodott, amikor észrevette, hogy az utca túlsó végén váratlanul előbukkan a saját kocsija. Martin Tennant ült a kormánykerék mellett, és mögötte Sylvester Brandy ágaskodott.
– Miért menekült el az a nő?
– kérdezte Brandy, amikor a kocsi megállt, és a detektív meglátta a főnökét.
– Mit jelent ez, felügyelő úr?
– Ez azt jelenti, hogy Minnie Angus menekül az igazságszolgáltatás elől.
Csak nem ő,
de bizony ő a gyilkos, bólintott a felügyelő.
Mindig mondtam, és nem akartak hinni nekem, panaszkodott Brandy. Most pedig elszökött, és soha sem érjük utol.
Erezd meg a gépet, Martin, legkésőbb 5 perc múlva utolérjük.
Lehetetlen, mormogta a fiatal szalmahajú detektív.
Nem sokára megáll.
Megáll? Nem értem.
Végig szágódottak az utcán, megkerülték a Rodney kertet, és már a Brook Street-en hajtottak. Valahol messze előttük járt a zöld kocsi. Martin Tennant izgatottan hajolt a kormánykelék fölé. Brandy sóhajtozott, mormogott, és egy fordulónál majdnem kiesett a kocsiból. Csak Olyphant volt nyugodt, és rejtélyesen mosolygott. Már a Kennington Park Roadon robogtak, de egyetlen lépéssel sem közelítették meg az előttük járó kocsit.
– Megszökik! Soha sem érjük utol,
kiáltotta Brandy, és megcsikorgatta a fogát.
Nézze, felügyelő úr,
kiáltotta ugyanakkor Tenon.
Valami történt az zöld kocsival.
Elfogyott a benzine, válaszolta Gordon Olyphant, és halvány mosoly játszott az ajkán.
Maga ezt előre tudta?
Persze, mert fél órával ezelőtt, mielőtt beléptem volna a házba, kiukasztottam a benzintankját. 2 perc múlva már elérték a járda szélén álló zöld autót.
Mégis elfogtam, Minnie Angus, mondta a felügyelő, amikor kiugrott saját kocsijából, és a mozdulatlanságra ítélt autó mellé lépett. Elkésett, Gordon Olyphant, válaszolta a lány, és lassan hátrahanyatlotta felé. Gondoskodtam arról, hogy ne kerüljek élve a kezébe.
Mit csinált?
Cián, és legfeljebb 1 percem van. Erre gondolhattam volna,
mormogta a felügyelő, és a lány fölé hajolt.
Mindenre nem gondolhat, ugye?
Minnie hangja halk és gúnyos volt.
Fél percem van, és ez alatt megmondom, hogy gyűlölöm magát, Gordon Olyphant.
Maga mindenkit gyűlölt, mert nem akarták szeretni. Talán én voltam az egyetlen, aki egy percig szeretni is tudtam.
Szeretett?
Igen, akkor, amikor az üzletben voltam, és még nem gyanakodtam magára.
Akkor most még jobban gyűlölöm.
Az utolsó szó elhalt az ajkán, és Gordon Olyphant nem mozdult, mert tudta, hogy már úgysem segíthet. Martin Tennant megrendülten állt mellette. Brandy pedig zavartan forgatta kezében a kalapját. Valahonnan előkerült egy rendőr. A felügyelő egyszerre összerezzent, és újra detektív lett. Intézkedett, rendelkezett, úgy tett, mint mindig az ilyen esetekben. Csak amikor egy óra múlva visszamentek a Brook Street felé, beszélt újra Minnie Angusról.
Kevés nővel találkoztam, aki úgy tudott játszani és gyűlölni, mint ő, mondta, és elborult a tekintete. Csak ma este értettem meg igazán. Gyűlölte a férfiakat, mert nem akarták szeretni. Az öregedő nő gyűlölete tombolt benne. Bizonyára nem Otis Bastian volt az első, akit magához akart bilincselni, de az bizonyos, hogy Bastian bántotta meg a legkegyetlenebbül. Nem volt nehéz kinyomoznom, hogy Minnie egy időben gyakran megfordult a Bastian házban. Ezt vallotta Laung is. Azt is tudták, hogy egyszer Bastian kijelentette, már nem akart Minnie-ről tudni. Az üllött ember mindent elkövetett, hogy a nőtől megszabaduljon. Még B.O.-t is arra tanította, hogy utasítsa ki a nőt. Amikor aztán egyszer Minnie Angus újra felkereste Bastian házát, a madár ilyeneket mondott. Kedves kislányka vagy, mondhatom. Takarodj, nem akarlak látni. Kegyetlen tréfa volt Bastiantól, de elérte a célját. Minnie nem zaklatta többé, de a szerencsétlen ember nem is sejtette, hogy a nő a lelke mélyén mit forral ellene. Már akkor elhatározta, hogy megüli.
De miért ölte meg Cyprian Marham bírót?
Azért, mert valamit tudott. Amikor George Kendall ügyét tárgyalták, és a tárgyalás után a gyilkost vissza akarták szállítani a fegyházba, minden hivatalos ember hazafelé tartott. Eltávoztak az esküdtek mind, csak Minnie maradt a törvényszék épületébe. Ma délben mindenkit kivallattam, és így tudtam meg, hogy Minnie azért maradt ott, mert beteges kíváncsiság bilincselte le. Még egyszer látni akarta a kegyetlen gyilkost. Cyprian Marham az utolsók között távozott az épületből, és találkozott Minnie Angus-szal. Amikor később a bírót arról értesítették, hogy George Kendall eltűnt, felhívta telefonon a lányt, és megkérdezte tőle, mit tud a balesetről és a fegyen szökéséről. Minnie megijedt, és azt mondta, hogy semmit. Pedig véletlenül a rabszállító autó nyomában haladt, amikor a baleset történt, és ő volt az első, aki a szerencsétlenséget felfedezte. Amikor meglátta a súlyosan sérült fegyencet, amit éppen az egyik őrtől elveszi a knockout revolvert, pokoli ötlete támadt. Elhatározta, hogy elősegíti George Kendall szökését. Beültette saját autójába, és elindult vele a Temze felé. Arra számított, ha Kendallt nem találják meg, és másnap Otis Bastiant meggyilkolják, a szökevény fegyencre fognak gyanakodni. Bizonyos, hogyha Kendall nem hal meg az autóban, akkor Minnie végzett volna vele. A holttestet sikerült a Temzébe dobnia, utána bement a Brook Street-i üzletbe, és magához vett néhány fekete gyertyát, mert Otis Bastian halálát minden körülmények között rejtélyessé akarta tenni. Amikor hazaért, felhívta őt Marham bíró. Hazudott neki, de másnap este felkereste, és a nála lévő francia kulccsal agyonütötte. Harmadnap Otis Bastiannal végzett hasonló módon. A gumbunga nem azért akarta le Bastian arcát, mert nem bírta nézni, hanem azért, mert Langot is gyanúba akarta keverni.
De miért vesztette el két gyertyát?
Azért, mert izgatott volt. Ki kellett lesni az alkalmas pillanatot. Ott járt a Rodney kertben, figyelte Marham ablakát, és csak akkor ment be hozzá, amikor a személyzet már eltávozott.
Ha akkor este a Temze vize nem veti föl George Kendall holttestét, talán még ma is arra gondolnánk, hogy ő ölte meg a bírót és az egyik esküdtet.
Az egész tervben éppen ez volt a legpokolibb gondolat, bólintott a felügyelő. Amikor aztán kiderült, hogy Kendall nem ölhette meg a bírót, akkor meg sorra kellett járnunk a Rodney kert minden furcsa lakóját, mert kiderült, hogy ezek mind Burmából jöttek Londonba, és valamilyen okból gyűlölték egymást. Arról, hogy Minnie és Otis Bastian egy időben barátságban voltak egymással, az egész környék tudott, és nem lett volna őrültség arra gondolni, hogy a lány ölte meg az egykori mendeli kereskedőt, de sehogyan sem értettem, miért kellett meghalnia Marran bírónak. És nem tűnt fel nektek valami a boncolási jegyzőkönyvben? A két detektív hallgatott, és végül Olifant így folytatta. A boncoló orvos megállapította, hogy mind a két gyilkosságot balkezes ember követte el. És én hiába kerestem a balkezes embert, nem találtam a Rodney kert lakói között. Később elfeledkeztem a dologról, és ez a feledékenység ma majdnem az életembe került. Amikor ma este 9:30-kor felkerestem Minnie Angust, és beléptem a szalomba, feltűnt nekem, hogy nem gyújtotta meg a lámpát. A hold azért eléggé bevilágította a szobát, hogy lássam, semmi sincs a jobb kezében. Azt nem vettem észre, hogy a balját állandóan elrejti előlem. Mindenre gondolt, és elhatározta, végez velem, ha megtudja, hogy gyanakszom rá. Meg is kísérelte, és majdnem sikerült neki. Aztán megszökött. Aztán megszökött, válaszolta a felügyelő halkam. Ha nem mérgezi meg magát, hóhérkézre kerül. Furcsa, hogy a felügyelő úr mindenre gondolt, még a benzintankjára is, jegyezte meg Brandy, és lenézett a cipője orrára. Miért lenne ez furcsa? Kérdezte Olifant, és a hangjában volt valami, amitől a széles vállú detektív megijedt. Nem azért mondom, de hogy kérem, félreértett felügyelő úr. Tudom, hogy senkit sem kímél, és az igazságszolgáltatás... Egészen belezavarodott a beszédbe, de aztán eszébe jutott valami, és felragyogott az arca. Emlékezzék csak vissza, felügyelő úr. Én mindig mondtam, hogy Minnie Angus gyanús, és most kiderült, hogy ő a gyilkos. Gordon Olifant megcsóválta a fejét, és szelíd hangon így szólt. Nézze, Brandy! Maga olyan, mint az a lóversenyfogadó, aki minden lovat megfogad, és mivel a fogadott lovak között mindig van egy, aki elsőnek fut a célba, azt hiszi, hogy nyert. Soha sem járok lóversenyre. Viszont egyetlen ember sincs a Rodney kertben, akit maga nem gyanúsított volna. Ha Abigail Cotes-t csípjük el, akkor is azt mondta volna, ugye? Mindig megmondtam, hogy ő a gyilkos. De nehogy azt higgye, nem becsülöm magát. Maga fáradhatatlan, szorgalmas és megbízható nyomozó. Éppen Otis Bastian háza elé értek, és a nagy detektív meghatottan hallgatta főnökének szavait. Már valami köszönetfélét akart mondani, amikor észrevette, hogy a ház fala mellett sötét árnyék lapul. Psst, mondta, és mutató ujját ajkára tette. Oda nézzen fel, ügyelő úr, rejtélyes árnyék. Hűha, laung! Elcsípjük? Olifant elmosolyodott, majd így szólt. Miért csípnénk el, amikor semmi bűn sem követett el? Néhány órával ezelőtt intézkedtem, hogy bocsássák szabadon. Most bizonyára hazautazik Burmába. Sylvester Brandy makacskodott. De nem utazik, hanem itt lopakodik Newingtonban, és amilyen furcsa képe van, bizonyára rosszban töri a fejét. Lefogadom, hogy be akar törni a házba. Hallgassa csak, valakivel beszél. Oh, hallotta a felügyelő a halk sziszegő hangot. A macskáját hívja, suttogta Tenon. Haza akarja vinni, hiszen tudják, hogy az Isten ez a lusta szijámi macska. Hát csak vigye, az övé. Laung! Az árnyék összezsugorodott a fal mellett, és csak akkor tűnt fel újra, amikor a felügyelő többször elismételte a birmán szolga nevét. Végül az öregember előmerészkedett, és bizonytalan félénk léptekkel ment oda Gordon Olifant felé. Rosszul szabott európai ruha volt rajta, és fejét két gumbunk takarta. Amikor megismerte a felügyelőt, alázatosan meghajolt, és ilyetten várt. – Laung! – szólt rá Olifant szigorú hangon. – Parancsom van a számodra. Bemész a házba, és megkeresed a szijámi macskát. – Igenis, uram! – dadogta a birmán, és zöldes szürke lett az arca. – És mit tegyek vele? – Hazaviszed Burmába.
Laong arca egyszerre csupa mosollyá vált. A ráncok megsokasodtak rajta. Szeme keskeny réssé szűkült, és különös hangok törtek elő a torkából. Le akart érdelni a földre, de a felügyelő karon ragadta.
Várj, még nem végeztem. Ha megtalálod a macskát, magadhoz veszed a madárkalitkát és B.O.-t elviszed Hugh Montan úrnak. Mondd meg neki, arra kérem, hogy gondozza a madarat addig, amíg jelentkezik Bastian valamelyik rokona.
Így lesz, mondta a birmán nagyon komolyan és szaporán bólintott. Bölcsen parancsoltad. A felügyelő átadta a birmánnak a Bastian ház kulcsát, és Laong már is a kapuhoz surrant. Mialatt várakoztak, Olifant Brandy felé mosolygott, és halk hangon azt mondta neki.
Ezt nem tesszük be a jelentésbe, Brandy, mert ha a detektív tanfolyam tananyagára gondol, akkor gyorsan rájön, hogy most szabálytalanságot követek el. B.O. a Bastian hagyatékhoz tartozik, és annak a tulajdona lesz, aki majd az elhunyt ember vagyonát örökli. De nem hiszem, hogy igényt tartana egy szószátyár madárra.
Megedj Sziámi macskára, mondta Brandy megértően.
Viszont nagyon boldoggá tettünk két embert, egy félvad benszülöttet és egy nagyon nagy bolondot.
Olifant elhallgatott és némán nézte a rodni kertet, amelyre most csodálatos csend borult.
A hold még mindig változatlanul világított és tékozolta ezüstjeit. A felügyelő felsóhajtott. Olyan szép, hogy szinte már gicses. Most azt hiszem, csupa békés boldog ember él itt, mert eltűntek a nyugtalan árnyak.
Ebben a pillanatban a hold sütötte gyepágyon különös ember surrant át. Aranyozott madárkalitkát cipelt, és furcsa torok hangon beszélgetett valakivel.
– To, édes, sejmes, szőrű kisbarátom, gyere már!
A sziámi macska lusta léptekkel követte boldog gazdáját.